a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Na, az utóbbi hetekben úgy kezdtük a műsorokat általában, kérdeztünk valami olyat, amire a kedves nézők is tudnak válaszolni. Most is így kezdünk, de most tőletek kérdezek. Kvíz kérdést, ugye a régi teljes terjedelem hallgatók emlékezhetnek arra, hogy mindig volt az adás elején ilyen, és majd menet közben eláruljuk, hogy mi a pontos megfejtés. Ezúttal elmondtam nektek, hogy ne gondolkozzatok, úgyhogy remélem, hogy azonnal rá is vágjátok a választ, hogy hány olyan aktív futballista van jelen pillanatban, akinek több mesterhármasa van Erling Haalandnál?
A PL-ben?
Nem, aktív. De a PL-ben mesterhármas.
Tehát a háromnál több mesterhármasa van a Premier League-ben.
Így van.
Az igazság, az hozzátartozik, hogy mára mennyire elmondtad a kérdést 3 perccel ezelőtt, szegeztem.
Hogy nem elég?
És még most sem volt tiszta a Domának a kérdés, tehát akkor nekem sem volt.
Vagyok neked is nulla. Szerintem nincsen olyan ember, aki Mester 3-ost nagyon-nagyon keres. Agüero már nem játszik.
Hát ott nem van, Ronaldo azért.
Én pont ezt, mint hogyha láttam volna a Twitter, hogy Ronaldónak csak 3 darab Mester 3-osa van Premier League-ben. Ő inkább BL kieséses szakaszban szokott.
Tehát gyors választ nem sikerült kapnom.
akkor legyen egy.
Egy. Oké, a kedves nézőktől, a hallgatóktól pedig azt kérdezem, hogy szeretnétek-e quiz kérdéseket, mert akkor szerintem minden adásra tudunk készülni, és hát persze lehet tippelni, adás közben el fogjuk árulni, hogy mi a helyes megfejtés, de akkor kezdjünk. És ezen a héten Szekeres Adriánnal, a Spiller TV szakértőjével, most már így kell bemutassalak, az első téma az szerintem eléggé testhez álló neked, sajnálatos módon, itt ugye elsősorban a sérülésekről fogunk beszélni, kijött egy tanulmány, ami szerint az előző szezonban volt az 5 topligában a legtöbb sérült. És mielőtt belemennénk abba, hogy itt a kluboknál milyen számok voltak, mint edző, mint volt játékos, mint egy olyan ember, aki ismeri nagyjából klubok felépítését, kicsit ákérdés lesz, de nem az lenne a fontosabb egy klubnak, hogy minél inkább erre fektesse a hangsúlyt, és erre kölcsön többet, a sérülés megelőzésre és a rehabilitációra, mint arra, hogy bővebb keretekkel még több játékost fizessen?
Én azt gondolom, hogy, és hogyha itt a Premier League klubokról beszélünk, bár valóban talán oda van a legkevesebb rálátásom, nyilván azért is, mert Magyarországon futballoztam, szerintem ez a Premier League kluboknál ez bőven ki van maxolva. Tehát mind azok a tárgyi feltételek, ami ahhoz kell, hogy egy játékost felmérjenek, mi pedig azok a szakemberek, akik ezeket a prevenciós munkálatokat végzik, mert most azért ne felejtsük el, hogy más, aki a prevenciós munkát végzi játékosokon, bizonyos stádiumokban, tehát most gondolok csak arról, hogy gyógytornász, erőléti edző, vagy külön rehabilitációs szakember, vagy prevenciós szakember, ami mondjuk egy is ugyanaz, illetve aki ezeket a gépeket kezeli, azok pedig a fizioterapeuták. Tehát szerintem ez megvan, itt én másban látom, vagy más dolgokban látom a sérüléseknek az okát.
Jó, de miért ezen tovább mennénk, szerintem azt fontos leszögezni, hogy megcáfolt téged ez a statisztika, mert amióta Pep Guardiola az edző a Manchester City-nél, és lehet, hogy ez nem az edzőhöz kötődik, aztán majd mindjárt ezt megpróbáljuk megfejteni, azóta minden más angol top csapatnál 30-al van kevesebb sérültje a Manchester City-nek. Tehát, hogyha te azt mondtad általánosságban, hogy ezt kimaxolják a Premier League kluboknál, akkor mégsem sikerül annyira jól, mert ha az előző szezon nézzük, a Chelsea-nél 97 sérült játékos volt, míg ez a szám például a Manchester City-nél kevesebb, mint 60.
Könnyű nekik, meg Katarba tudnak menni, ahol meg a legfejlettebb ugye orvoslás van jelen pillanatban, a sportorvoslás.
Igen, itt amiatt én azt mondom, hogy én azt gondolom, ki van maxolva, és amiatt meg megtörténnek ezek a sérülések, ezek az olyan dolgok, amikre nincs rálátás egy fizioterapeuták, nincs rálátás egy erőléti edzőre, hanem mondjuk a játékos esetleg el akar titkolni, hogyha mondjuk neki van is olyan jellegű fáradtsága, vagy akár csak egy előző esti kialvatlanság, és nem feltétlenül kell egyből arra gondolni, hogy ő most végigbuliszta az éjszakát, és ezek tudatában nincsenek azok a szakemberek, akik meghozhatnák a döntést, mert nyilván egy olyan világot élünk, akár bármelyik európai országnak mondható, vagy futballistára, vagy talán bármelyik sportolóra, aki nem akar kimaradni a csapatból. És ennek tudható az be, hogy még hogyha ezek fel vannak készülve, mint a szakemberek, mint a gépek, nem tudnak mindent kiszűrni. Legalábbis én ezt ennek tudom be, meg ez pont az a tapasztalat, amit mondtál is, hogy játékos koromból hozhatom, vagy akár most látom edzőként is.
Nem tudom, hogy ebben mennyire van igazad, nyilván te látsz rá, de hogy az egy dolog, hogy a játékos el akarja titkolni, de pont az Athleticen volt nemrég egy cikk arról, hogy azért a közelmúltban, itt 2000-es évek elejéről beszélünk, a fiziósok is azt mondták, azt közvetítették a játékosnak egy meccsen, vagy nem tudom, hogy ki az, aki pontosan oda megy, legyen az csapatorvos meccs közben egy sérülésnél, vagy sérülés gyanúnál, de arra biztatták őket, hogy figyelj, azt mondta az edző itt most az előbb a fülembe, hogy nagyon gyorsan menjél vissza a pályára, akármi bajod van. Mert nélküled nem megyünk tovább.
Igen, ez azért előforduló eset, de szerintem azért nem minden edző így gondolkodik, vagy a többség nem így gondolkodik. Itt csak azt tudom mondani, amikor a szövetségnél dolgoztam, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, ott volt egy protokoll az ilyen eseteknél, hogy amikor berohant a vezető fizioterapeuta, illetve a csapatorvos a játékoshoz, akkor nyilván más és más sérülésektől függet, azt a protokollt végigmentek. Ha ott megfelelt a játékos azoknak a kézmozdulatoknak, mondjuk így, vagy mondjuk egy fejsérülésnél azoknak a teszteknek, hogy néhány kérdés föltettek, vagy az ujját szoktuk ilyenkor látni az orvosnak, hogy mozgatja, tehát ha azokra jól reagál a játékos, vagy a lábsérülésnél ezekre
a... Igen, megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a térkarácsot
mozgatják. A térkarácsot mozgatják mondjuk, vagy a keresztszalag, feltételezett keresztszalag sérüléseknél megvannak azok a, nem tudom, szakkifejezések, rángatások,
csavarják,
mozdulatok, csavarások, hogyha azokon átmegy, akkor folytathatja.
Szóval cibások.
És nyilván ezekre reméljük meccsen is lehet látni ott a kis füles a kollégáknak, az orvosoknak a fülébe, és ezen tudnak tájékoztatást adni. Hát nyilván láttunk olyat is, most is láttunk a Manchesteri derbi, hogy két játékos is visszament még ezek után, a tesztek után, és mind a kettő pár perc rá cserét kért. Tehát ezek tehát nyilván a játékos hozza meg a döntést. Vannak olyan esetek, amikor egyből az orvos mondja, hogy nem mehetsz vissza, ez többnyire a felsérüléseknél van. Nekem is volt korábban ilyen sérülésem, ami amikor észre sem vettem, de lecseréltek, holott én még vissza akartam menni, egy felsérülés volt. De nyilván ezek a statisztikák, amikről most beszélünk, meg a tavalyi adatok, vagy az ideig, azok nem feltétlenül a mérkőzéseken történtek, hanem ott nyilván itt ezeket a válogatott játékosok, a nagy utazások, és nem csak a mérkőzésen történt sérülések, itt nem utolsó sorban, ami volt itt a Nemzetek Ligája, vagy egyéb más látott mérkőzések, hogy ami számomra is szokatlan volt, és furcsa, hogy a játékosok az edzéseken sérülnek meg. Erre is van egy gondolat mellettem, ami ezt mondhatja, hogy az amiatt van esetleg.
Na, mi az a gondolatnak?
Ez pedig az, hogy szerintem ezek a
vártalak szépen. Ilyen a tévés, hagytam, hogy rákérdezni.
Magadban nem mondod el, mi?
Van egy gondolat.
Őket most az a tornázott fel a gázsidat.
Ez egy pénzt lehet kapni, tudod? Az egyszerű remédiás terlasszóba hangzott. Talán a második, harmadik részben. A játékosoknak szerintem az adott kluboknak van egy protokoll, amit ti is mondtatok, ez a prevenció. És hogyha ebből visszamennek a saját klubjukba, vagy a nemzeti csapatukhoz, nem biztos, hogy olyan fejlettséggel vannak, vagy nem biztos, hogy az adott szövetségi edző vagy a stáb az preferálja. És szerintem az, hogy kiesnek ebből, és itt nem kell nagy dolgokra gondolni, nyilván futballista értelemben nagy dolgok ezek, hogy akár csak egy hengerezés, vagy egy gumiszalaggal végzett bemelegítés, ami 10-15 perces protokoll, de hogyha mondjuk a 365 napján a játékos nagy részében ezt csinálja az évnek, és utána kiszakad ebből a közegből, és nyilván előtte utazik rengeteget, nyilván felfokozott állapotban van, teljesen más ingerek kérik a szervezetét, és ezek azok a nüanszok, amit hogyha ez a megszokott dolog, ez nincs meg, akkor én azt gondolom, hogy ebből jöhetnek ezek a sérülések.
Mielőtt tovább megyünk, csak arra kérlek benneteket, hogy tippeljetek, ugye, ha most megnézzük, hogy hogyan alakul ez a mostani szezon, 9 mérkőzése van a Premier League kluboknak csak október hónapban, ami egészen elképesztő, hiszen 42 nap alatt, hogyha az előző hétvégi szombattól számolunk, 13 mérkőzést játszik az összes olyan angol klub, amelyik európai kupában érdekelt, mert a bajnoki szereplések mellett Liga Kupa találkozója is lesz ezeknek a csapatoknak, a világbajnokságig. Megdől ez az előző szezonban mért rekord itt a sérüléseket illetően? Mert én, akikkel beszéltem, egészségügyi szakemberek és a sportban dolgoznak, ők arra készülnek, hogy abszolút sajnos így kell berendezkedni, hogy az eddigi csúcsok azok sajnos átvesznek az angoloknak.
Nem jó megközelítés, de nyilván azért ha csak a hollandot vesszük, meg lehet mindent dönteni, és most az előjelek is azt mutatják, mint hogy említett általad szakemberek, akikkel beszéltünk, és ezt meg én is ezt mondom, főleg úgy, hogy azért most ott vagyunk egy olyan Premier League forduló után, hogy egy Mitrovicot első fél időben le kell cserélni, a Walkert ugye a Cityben, Varanta a Unitedban, most akik hirtelen eszembe jutnak, és és ugye fokozott terhelés jött, tehát sajnos nagy az esély rá ezek közül, ezek miatt a tényezők.
Te biztos. De ami még megdöbbentő volt ebben a tényleg a semmiből ért azért ez az elemzés, egy biztosítási ügynökség csinálta, azon meglepődtem egy kicsit, de ők már néhány éve csinálják ezt, és 18-19-ben, már itt abban a szezonban, ugye az öt topligát vizsgálják, nem tudom, hogy jött ki ez a szám, de akkor az U21-es sérülésekből elvileg volt 30.
Most meg 334, vagy
most 326. Tehát az, hogy az előző évhez képest azt hiszem 20%-ot mondtak az összes sérülésnek a megnövekedett számára. De ez az U21-es sérülések száma, a 30-ből a 326, az több mint meg 10-szereződött. És azért ez nem lehet csak a több játékperccel indokolni. Ugye a ligönben mennyivel több időt kapnak a fiatalok, meg a Bundesligában, meg a Premier
League-ban. Meg az Arsenalban, igen.
És még egy gondolat ehhez, amit ugye feszegettünk, hogy az általában a válogatott és a klubhoz való visszatérés kapcsán vannak. Szerintem ezen nagyon lehet javítani, hogyha a két vagy a nemzetnek és a klubcsapatnak a szakemberei elkezdenek kommunikálni egymással. Ez megint csak egy olyan protokoll volt a szövetség, amikor ott dolgoztam, akár a A-válogatottnál is rálátás volt, illetve a korosztályos váltottaknál is egy úgynevezett ilyen vízumot kell küldeni, amit a szövetség küld el a meghívott játékosnak, és a klubjának ki kell tölteni, ez egy képből áll, hogy az elmúlt egy hónap, vagy akár két hét még rövidebb időszakban is, vagy még távolabb időszakban, csak két hónapban, milyen sérülései voltak az adott játékosnak, azt, hogy kezelték, mivel kezelték, és nyilván ez egy olyan információ, amit szakemberek, nem pedig a játékos ad át ott a fiziósnak. Hogy ez most Magyarországon mennyire működött jól az akadémiák és a szövetség között, abban nem feltétlenül mennék bele, de szerintem ez top szinten még inkább ennek működnie kell, de nem szeretnék különösíteni a top szinten.
Működnie kell, lehet ez top szint, de amikor legyen az egy Manchester City játékos, és legyen az a hatodosztályú bármelyik csapatnak a játékosa, ugyanúgy, hogyha elmegy három különböző orvoshoz azzal, hogy porcleválása van, három különböző dolgot fog javasolni, hogy hogyan műtse meg, vagy hogyan nem műtse meg, nem?
Ebben van igazság, igen.
Szerintem a top szinteken ott azért nem így működik. Nyilván amit mondasz, hogy alacsonyabb osztályban valószínűleg nincs is csapatorvosa az adott csapatnak. Most teljesen, hogy nyilván azért külföldön azt gondolom, hogy van Magyarországon, ez azért kevésbé van jellemző, főleg az alacsonyabb osztályban ugyanúgy a baleseti sebészet, és ahogy mondják, oda kell bemenni egy játékosnak, tehát Magyarországon ez igen nagy probléma az alacsonyabb osztályú kluboknál, de még akár a másodosztályban is, az első osztályban azért ez már rendezettebb.
Na nézzünk akkor szerintem konkrétumokat a hétvégéről, nem mint hogy ezek ne konkrétumok lettek volna, amiket itt a sérülésekkel kapcsolatban mondtunk, de a közelebbi eseményekhez közelítsünk mi is. Észak-londoni derbi, kettő nagyon fontos városi rangadót rendeztek a hétvégén a Premier League-ben. Az Arsenal legyőzte a Tottenhamet, amelynek véget ért a 13 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata. És hogyha én az első dolgot kell, hogy kiemeljem ebből a mérkőzésből, amellett, hogy az Arsenal teljesen megérdemelten nyert, akkor az, hogy én nem sokszor láttam ilyet Antonio Conte-nál, akármilyen állásnál is, főleg két gólos hátránynál, hogy gyakorlatilag feladja a mérkőzést 20 perccel a vége előtt. Mert itt a cserékkel, a testbeszédével, meg mindennel, mintha sugalmazta volna, hogy innentől kezdve, akkor készülünk a Bajnokok Ligájára.
Igen, gondolok itt arra, hogy gondolom, hogy a 71. percre ugye egy 4-es csere volt, és még ugye rá egy 3-4-5 percre ugye skip is beállt, és hát nyilván fölírtam, hogy Langley, Perisic, Hjöberg, Son és Richarlison volt az, akik lejöttek.
Hát itt ez a lényeg, Son és Richarlison lejött, úgyhogy nem érkezett senki a helyükre pótlásnak.
És nyilván nem felejtsük, hogy talán a 66. perctől voltak ember hátrányban, tehát, és akkor még talán 2-1 volt az Arsenal.
Igen, és akkor két perc múlva jött.
Ahogy megkapták a harmadik gólt, onnantól kezdve, mintha tényleg az lett volna az ember érzése, tényleg elég volt ránézni Contéra szerintem, hogy ezt megállapítsuk, hogy hát itt ez kész, elengedte.
Igen. Megint csak is tapasztalt, nekem is volt az elmúlt időszakban egy darab olyan mérkőzés, nem ebben a szezonban, hanem még az előzőben, amikor teljesen tehetetlennek éreztem magam a kispadon, és hogy azt érzem, hogy itt úgyse fogunk gólt lőni, ki is kaptunk azon a mérkőzésen, semmi nem működött azon. Hát Conte hasonló futballt hozott erre a mérkőzésre, mint amit az elmúlt időszakban megszokhattunk tőlük, és még ugye a Britanniában ezt is pedzegettük pénteken, hogy pontrugásokból fog esetleg eldőlni a mérkőzés, vagy én akkor azt jósoltam, hogy szerintem a Tatem akkor fogja azt a meccset behúzni, hogyha Arteta valami túlgondolja a mérkőzést, amit nem tett meg, ugyanazok az erősségekhez nyúlt, ami az elmúlt meccsen. Kellettek neki azok, az is, hogy azok a játékosok, az ő kulcsjátékosai ugyancsak átlag fölött futballozzanak, és ezáltal úgy nyerhette meg, jobban bele is mehetünk, nyilván készültem abból, hogy mik voltak azok a fő...
Gratulálunk hozzá! Hülye kérdés, egy hülye kérdést hadd tegyek fel.
Nincs hülye kérdés, dolgozom.
3-1 az állás,
igen.
Van egy piros lapos játékosod, Antonio Contét azért heves vérmérsékletű edzőnek ismerjük, de nyilván profiról van szó, nem kevés tapasztalattal a top futballban. Mennyire fordulhat elő az egy edzőnél, hogy elviszik őt az érzelmek, és hirtelen egy ilyen idegállapotba kerül, hogy azt mondja, hogy nem hiszem el, akkor jó, akkor cserélek négyet, vagy ötöt.
Nem
akkor ezt elvesztettük.
Szerintem, én nagyon sok gondolok.
Van olyan, hogy az érzelmek irányítanak, és nem hoz racionális döntést, vagy pedig azért vannak ott körülötte, hogy azért észhez térítsék, és ez egy teljesen racionális, átgondolt döntés volt, hogy én ezt a meccset így, ahogy van, négy cserével próbálom végig.
Bocsánat, hogy válasz, ez egy tök jó felvetés szerintem, mert előfordul ilyen. Én utoljára tudod, kinél láttam ezt? Az Evertonban, amikor Ferguson volt a megbízott edző, ugye Kemp becserélése és lecserélése, szerintem az pontosan egy ilyen érzelmi döntés volt, de én azt gondolom, tehát most csak itt időt adtam, hogy gondolkodom, mert ezt látom, hogy nem írtad be a
jegyzetet.
Itt szerintem a legmagasabb szinteken, Klopp, Conte, Guardiola szintjén, ott nem nagyon fordulhat ez elő. Hogy az érzelmek viszik el, és emiatt...
Inkább abban szokott ez megnyilvánulni, vagy abban nem szokott megnyilvánulni, mert azért látunk ilyet amatőr szinten, hogy azt mondod, hogy csinál valaki egy hibát, elkövet valaki egy hibát, és akkor csere.
Az amatőr szint, de az lehet a legmagasabb osztályban is, és nem feltétlenül szem a Premier League-ben, de abban a legmagasabb osztályban az előfordulik, az egy amatőr edző. Vagyis most lehet, hogy egy durva megfogalmazás, de az egy, ha tanul belőle az edzést nem követi el többször, akkor az már jó, de nem szabad. Tehát ugyanúgy a kezdő csapatnál sem az érzelmek alapján hozta a döntést, ugyanúgy egy cserénél sem úgy hozta a döntést. Szerintem az, hogy Conte idáig eljutott, annak megvan az oka is, és hoztam rá statisztikát. És még volt itt valami, amire... Ja igen, mondtad, hogy Conténe az érzelmek. Mi? Hát Conténe az érzelmek gólörömnél vannak, amikor mondjuk a Chelsea kispad felé kell mutogatni. Úgyhogy nem, tehát biztos, hogy nem.
Vagy egy készfogásnál.
Én szerint, vagy egy készfogásnál, igen. Szerintem nem juthat el az edző. Conte azért jutott el, sem tudom, hogy mondjuk a Tatelemnek mérkőzés közben milyen statisztikai mutatók jutnak a Contéhoz el, vagy a más tártagokhoz, akik viszont tudják Conténak azt továbbítani, de kiírogattam azt, hogy, és most keresem a papíromat, tehát itt van például ugye, ha csak a Lenglit nézem, Dyert és Romeót, a párharcai sikeressége Romeónak 45%, Dyernek 55%, Lenglinek 63%. Langley, bocsánat. Igen, most a tegnapi bemondel, légy szóval, adás után nagyon fáradt voltam, és szerencsére adáson kívül Tibinek volt egy monológom, és...
Szerencsés szóval, hogy még biztos nem fog elhangzni.
Majd Tibi elmondja kicsit később, de most csak, hogy juthatott el odáig Conte, hogy feladja a meccset. És a két belső középpárosod, Höbje 30%-kal nyerte meg a párharcait, Bentancur 55%.
Ez minden párharc?
Ez minden párharc. Ez igen, így van. Több vízen annyira nem, de értem a logikának. Ellenben az Arsenala, ha csak azt nézzük, a két belső középpályás, Partey 71, Xhaka 60, és a védelem ott nyilván 4 védő, White 83, Gabriel 65, Saliba 73, Zinchenko 63, ami az a legkevesebb. Tehát amikor ezt látod, ezt látod a meccs folyamán, és ez lehet, hogy addig jutott el az a pont, nála a 71. percig, amikor már megvolt a három gól is, egy kiállítás, hogy itt ez az, amikor tényleg bármit csinálsz, hogyha a játékosaid nem is tudom mi a leg... Nem is akarok talán szakmai kifejezést erre mondani, csak azt látod, hogy itt tényleg bármit csinálnak, átrohannak rajtunk, és még úgy sem tudjuk megadályozni őket, nem úgy, hogy fölrúgjam és bántsam, hanem az, hogy legalább férfias küzdelembe elvegyem a labdát, mert az egy dolog, hogy kimaradnak helyzetek, mert oda is nagyon jutott el a Tatterem, akkor eljuthat oda az edző, hogy cserél, és persze beszéltünk arról, hogy ez most feladta, lehet, hogy azért is van, hogy itt akkor jó, fújjanak ezek a játékosok és készüljenek a Bajnok Ligára, de ez nem hiszem, hogy érzelmi volt. Ezek szerintem pont olyan adatok, amiatt az edző azt mondhatja, hogy de jó, hogy lehet ötöt cserélni, mert akkor cserélek is ötöt.
Én is azt mondom, hogy túl észszerű döntés egyébként. Egy észak-londoni derbin furcsa, hogy meg lehet ilyet tenni, de ilyen októberrel egyszerűen tehát abszolút logikusnak tűnt, és igen, onnantól úgy voltunk a stúdióban is, hogy ez van, csak érjen már véget ez a meccs.
Hogyha már itt említetted Jackát a párharcok kapcsán, mekkora szerepe volt abban Jackának, hogy ilyen volt a harci kedve a játékosoknak, mert azért az nem gyakran fordul elő, megint csak azt mondom, hogy gólt szerezett csapat, akár egy észak-londoni derbin is, és összehívod az összes játékost utána, és tartasz egy gyors értekezletet, hogy akkor gyerünk így tovább. És szerintem most lehet, hogy kicsit színház volt ez, de jól nézett ki, és jól nézett ki az Arsenal is, azt követően, meg addig is egyébként.
Majd kiderül az Arsenal doku következő évadából.
Nem, pont ezt szerettem mondani, hogy az Arsenal doku első évada
már is nincs szerintem. Már nincs ott a kamera az öltözőben, most pont ezt kérdezték.
Igen, igen.
Szerintem eléggé beszédes az Arsenalban Csákának a betöltött szerepe. Ugye minden ilyen féldei jelenetnél, vagy amikor bementek az öltözőbe, akkor azért a többiek utálatta, hogyha nem volt velük megelégedve. Nem gondolnám azt, és hogyha meg visszagondolom még korábbi időszakra a Vieira filmjeztet Arsenal, ha emlékszel arra, hogy Doma, te is biztos emlékeztesz rá, de Tibi nyilván Doma fiatala. Lehet, hogy ő még nagyon-nagyon a homokozóban játszott, nem nézett így meccset akkor.
De hogy
az Arsenalnak a gól örömére, és ott is ugyanaz volt, mindig Vieira összefogta őket, és egy két négyzetméteren volt 10 játékos. Tehát, hogy ez az Arsenalnak, nem azt mondom, ez a DNS-ével benne, hogy így kell örülni, de ez nagyon beszédes, és nagyon mutatja azt, hogy egy csapatnak most milyen a belső együttléte, az egymáshoz viszonyulása, és szerintem ezt lehetett látni, és főleg, hogyha van egy olyan játékosod, aki még azért ért a pályán is, és Jackáról el lehet mondani, hogy egy idióta néha, amilyen belépői vannak, de most nem azt az arcát mutatja, most a hasznosat lehet látni.
15 éve ez a legjobb Arsenal rajt. A legjobb belső védője jelen pillanatban William Saliba, mert hogy a számokat nézve szigorúan, itt a labdaszerzéseket, itt megint csak a megnyert párharcokat, földön, vízen, levegőben, nem találni nála jobbat jelen pillanatban.
Mert a BL-ben?
A Premier League-ben, mutatók alapján.
Szerintem sokat segít ezen a játék, az Arsenal játék.
Világos,
tehát, ahogyan Jacka Emery alatt rosszul néz ki, vagy Emery alatt bizonyos korszakokban rosszul néz ki, úgy Saliba is tud kinézni rosszul egy-egy csapatban. Nyilván kell ahhoz egy jó rendszer is, hogy működjön valaki, de például Gabrielnek a hibái is azt mutatják szerintem, hogy attól függ, hogy egy-egy ilyen játékos milyen rendszerben játszik Salibára. Én nem mondom azt, hogy a legjobb védő, mert szerintem nem az a védő, akit mindenhova beillesztve ő klasszis lenne ilyen szinten.
Jó, hogy ezt mondtad. Én meg pont ezt akartam mondani, hogy nem attól mérem azt a jelenleg a legjobb formában lévő játékos, hogyha őt most betennénk mondjuk a Chelsea-nek a védelmébe, akkor ott hogy tudna üzemelni, hanem pont ebből csak, és ez szűken erre az elmúlt hetek, hónapok teljesítményére, 8 meccs ment elnék, nem mindenkinek tudja, hogy 8 meccset az elmaradt fordulók miatt, mérkőzések miatt, de ezt nem ki lehet mondani, hogy akiket most jelenleg látunk, abból megoldja a helyét, és főleg úgy, amit mondasz, hogy a játékba, nem csak az előrefelé játékba tesz hozzá sokat, nyilván Tibi mondta a védekezésben is, hogy a párharcokat
meg. 13 labdát szerzett középső védőként, azért azt szerintem egy brutálisan magas szám.
Ezt mondom, hogy egy Tottenham ellen, egy ilyen Arsenalban ez a középhátvédnek gyakorlatilag a dolga, meg ez volt a feladat.
De ez közös, amit játszottak nem csak a Tottenham ellen, és most a Tottenhamnek sem volt sok helyzete, de mondjuk amikor játszottak talán Bournemouth ellen, nyertek 3-0-ra, ott amikor csodálatos gólt is szerzett, akkor nem sok dolga volt a mérkőzésen, de azt megoldotta. Tehát akkor a kapusoknál szoktam ezt mondani, hogy akkor 30 percenként jön fel egy lövés, azt kell megfogni. És egy belső védőnek, aki főleg magasan föl van a csapat félpályánál, vagy egy előre rúgott labda, na ott viszont meg látványosan lefutnak és gólt kapsz róla. Uh-huh. Tehát neki ezt a mondjuk úgy kisebb csapatok elleni 3-4-et kell jól megoldani. És az, hogy még mellette hozzá tud tenni az építésekbe is, ez szerintem ez ilyet csak akarok mondani, hogy a csillagok jó állása, hanem nem, Ártétának a jó állása, hagyták őt dolgozni az elmúlt években, lecserélte szinte a teljes keretet, Aubameyangtól elkezdve a Lacazette-től rengeteg játékosot, és olyan fiatal játékosokat vihetett oda, akiknek most tényleg azt látjuk, hogy működik ez az Arsenal.
Bocsánat, közben nem rátok, nem figyelek, hanem Bence szerkesztőnk küldött Twitteren egy képet, amit megmutatok nektek is, és majd valahogy odalinkelünk az adáshoz. Itt ugye áttérve már a Manchesteri derbire, és Maguire-rel kezdve a beszélgetés. Maguire arca még a mérkőzés kezdetén, és 6-1-es Manchester City vezetésnél. Nyilván ez szenzációhajhász, meg demagóg dolog ezt felhozni, hogy mosolygott meg Rayer a csapata 5 gólos hátrányán, de azért az ő helyzete most függetlenül ettől a manchesteri derbitől érdekes. Sérülés miatt maradt ki ebből a mostani meccskeretből, de a kezdőcsapatban már régóta kihagyja Ten Hag, a legutóbbi Európa Liga mérkőzésen sem játszott.
Ha már a liga legjobb védői között keresgéltünk.
Ja, aztán a folytatása.
Akkor megvan.
Nagyon egyszerű. Vagy most már számomra ez egyszerű lesz, és lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, vagy sokan lehet, hogy egyet is fognak el érteni, mivel Maguire-nek volt kifejezetten jó szezonja, hogy a bekerült év csapatába, és én is azt mondtam, hogy amit művel, az a szenzációs volt. Szerintem az első pillanatoktól kezdve nagyon jó viselte azt a szerepet, hogy mondjuk ő mekkora összegér igazolt a Unitedhoz. Ez szerintem működött. A csapat is teljesen más volt azért körülötte, vagy másabb volt, és siker is volt. Most, amióta elindultak lefelé, és most ezt nehéz megfogalmazni a hónapokban vagy évben, hogy ez mióta van, de ő elvesztette ezt a magabiztosságát, aki amúgy sem egy, hogy értsetek, mire gondolok, egy jó futballista, de csak most mondom, lehet úgy képzett futballista, meg mondjuk egy Szálibához nem lehet hasonlítani a játéktudását, de még szerintem egy Gabrielhez sem. Amúgy hozzáteszem meg, vajon meg kifizetten jó labdái vannak, és majd lehet, hogy szóba kerül Rashford, hogy őket hogy indította, de amikor mondjuk van egy olyan játékosod, aki, és egy kicsit ezért is merem mondani magamból, és nem megvajrhoz akarom ilyen térésre hasonlítani magam, én sem a legtechnikásabb belső védő voltam. Nos, ha le voltam edzve, fizikailag jó állapotban voltam, most akarom, akkor ment minden, és jó volt. Hogyha egy kicsit önbizalmatlan voltam, ugye önbizalmat vesztettem csapatteljesítménye miatt, esetleg én hibáztam előző meccsen, vagy azon a meccsen, akkor jöttek ezek a folyamatos technikai hibák. És én ezt látom meg Vajonnél, és most már elég régóta benne van. Nyilván az sem segít az ő helyzetén, hogy a sajtó is, hogy rászáll, és nyilván szerintem a világon, nem tudom, Charlie Alcott, de nyilván a felesége meg a szülei védi, meg Gareth Southgate, és ennyi körülbelül. Tehát, hogy ami viszont nem rossz kombó, mert a feleséget kitart mellette, a szövetségkapitán bízik benned, mert Dillert azt nem tudom, de nyilván nagyon nem jönnek olyan angol válogatott belső védők, akik most azt az ő trónját bitolnák. Én ezt látom, hogy és ki kell onnan, megvágyott, beleszürkült. Tehát egy ilyen semmilyen belső védő lett, aki tényleg semmit keresni valója nincs a Unitedban. Mondjuk engem Martin sem győzött még meg. Várántól többet vártam, amikor ideigazolt, és most lehet, hogy furcsán fogjátok ezt, csak mondom, Lindelöfnek nem volt szerintem ennyi látványos hibája, amit mondjuk megvajolja.
Hát viszont ez a Várán Lisandro Martinez páros az úgy tűnt, hogy összeállt egészen a Manchester City elleni mérkőzésig. Ugye Várán sérülése is hozzájárult azért talán ahhoz az összeomláshoz, de annak volt szerepe egyébként az összeomlásban, szerintetek, hogy őt le kellett cserélni, mert azért előtte is én nekem...
Mennyi 3-0-nál, vagy 4-0 volt
igen, ott is lehetett volna nagyobb a különbség, Adrián Ágyi néztük ezt a mérkőzést, és azt alapítottuk meg, hogy tényleg itt nagy csapat kis csapattal játszik.
De azért nem a védelmében, de hogy ugye volt a Foden gól az első, és talán a második volt a fejes, amit ugye írtál is a mai adásmenetre, hogy Eriksen fogja Hollandot a gólnál. Na akkor a gólnál már nem volt pályán a Varane szögletnél, talán az volt a második vagy a harmadik lehetett? Lehet, hogy a második, tehát ott egyen kevesebben voltak, és az azért fontos megemlíteni, mert azt is kiírtam, hogy ugye Malassia van a kapufánál, Lisandro Martin az első ember, az első szabad kifejlő, mögötte McTominay, és hogyha lett volna Varane, akkor ő van ott, és Dalo, de nem volt ugye Varane és Dalo, és Bruno Fernandes volt az utolsó ember. És ugye volt Rashford és Eriksen, akik ez a úgynevezett blokkoló emberek, nekik ez a szerepkörük ilyenkor, és ugye itt lett volna még Bruno Fernandes is, akinek ezt meg kell oldani, nyilván nem volt Varane, vissza kell tolódnia, vagy csúsznia, de az sokat elmond azért, hogy, és Ten Hagra is majd rátérünk, hogy nyilván, amikor egy csapatot fölállítasz, akkor számba kell azt is venni, hogy a kontrolásokat hogy oldod meg. Még akkor is, hogyha egy City az ellenfél, aki nyilván nem. Tudjuk, hogy rengeteg kontrolás volt szerez, de nem feltétlenül csak abból, hogy a direkt beívelésekből. És még annyit, szerintem azért számíthat Várán kiesése, mert ott volt egy olyan gól, amit talán De Bruyne mögé juttatott be a hosszú oldalra, és ott már lehetett látni, hogy húzza a lábát, mert az is a sérülésnél volt. Lehet, hogyha nincs ez a boka, ugye pont Foden volt, aki előtte a lámát, tehát nem volt semmi durva dolog, csak
hát egy blokk,
vezet egy lövését. Nálam hasonló sérülésem volt, én azt arra következtettem vissza, hogy nem volt eléggé megfeszítve a lábam, lazán tettem oda és elvitte a labda. Tehát ilyen téren várán nem volt fejbe, de visszatérve arra, igen, ennek a Manchesternek most nincs vezér alapja. Amit most mondhatunk az Arsenalban, hogy van, most már egy Xhaka kinőtte magát, a belső védők stabilak, ebben a Unitedben nincsen, és ilyen téren szétesett ez a csapat, mint ahogy már ebben a szezonban is esett szét. Tehát igyekeztem, szerintem megválaszolni ezt a válasz kérdést, szerintem az összefügg, nyilván látszott, hogy a góloknál nem volt, a gólnál nem volt pályán, de volt, amikor pályán volt, akkor is nem volt egészséges.
Nem is értem, hogy még Varane jelenléte ebben hozzátesz, hogy hogyan kezdett Casemiro egy ilyen meccsen. Tehát pont ezen a itt Eriksenre és Haaland párosára visszatérve, de nem csak a pontrugás, hiszem a pontrugás a legkisebb gondja volt itt.
Nem az volt a vezető, hogy azért volt egy nagyon jó periódus, tehát lett szeptember legjobb edzője, Rashford a legjobb játékosa a Premier League-ben. Elkezdett működni a Manchester United, és így kezdett el működni, és ezért nem akart. Tehát a felvetésedre szerintem ez egy valós válasz lehet, hogy ezért nem akart még variálni Ten Hag.
Én is azt gondolom, mert Ten Hagot, ahogy én most jobban megismertem már, hogy lehet ezt mondani itt az elmúlt fordulók alapján, vagy ahogy amióta a United edzője, azért az világosan látszik, hogyha ő valamit a fejébe vesz, azt a pályán azt látni akarja, és azt véghez is viszi a játékosokkal. Ha most azt kell, hogy Ronaldo a padon ül, akkor Ronaldo a padon ül, amit Tibi mond, hogy hát ez a nem feltétlenül veretes belső középpálya McTominay és Eriksennel, de ha őkkel velük nyert a csapat, akkor ezt meghagyom, és ők játszanak, megoldják, mert megvan az, hogy mi az előnye, hogy ők játszanak, és nem feltétlenül a védekezésnél, de viszont működött, akkor nem fog belenyúlni.
Hát ahogyan látszott egyébként a Liverpool meg a Arsenal elleni meccseken, hogy mi az előnye annak, hogy ők együtt vannak a pályán. Ha már Ten Hag, és akkor ezzel szerintem itt a United témáját nagyjából le is zárhatjuk. Mennyire higgyük el még mindig azt a mérkőzés utáni nyilatkozatot neki, amelyben azt mondja, hogy Ronaldót az ilyen nagy meccsekre teremtették, de ne felejtsük el, hogy az előszezont azt nem csinálta végig a csapattal, tehát nincs olyan erőállapotban, hogy most segíteni tudjon a csapatnak. Valóban ez a probléma?
Jó, nem kezd Ronaldo egy ilyen meccsen, mert volt egy meccsen, de valószínűleg az, hogyha nem 4-0 a fél idő, akkor majd behozza
a bajszínetbe. Jó, de a teljesen fit Ronaldot, és akkor itt most megint igen. Kicsit csak kötözködni
akarok. De volt egy ilyen idézet, amikor nagyon sokat tírogattak, hogy ő nem akarta Ronaldo múltjához, és pályafutáshoz nem lett volna méltó becserélni, vagy valami ilyesmi idézet volt.
És megvolt, hogy Ronaldo mit mondott erre?
Na.
Én most ahogy jöttem Győrből, Pestre, a kocsival egy nagyon kedves ismerősével beszélgettem, és ő mondta ezt pont, és Ronaldo azt mondta, oké, köszönöm, de játszani akarok. És az ismerősöm mondta, hogy az, nincs úgy benne a futballban, futballozott, de nem futballozott Magyarországon valószínűleg is, hogy és az nem lehet, hogy a fél időben oda megy Ronaldo, és megmondja, hogy figyelj, tudod menni az eredménybe, akarsz állni? És én mondtam neki, hogy de, szerintem ezt el lehet képzelni, bizonyos játékosoknál. Most nyilván nem képzel meg bárkit, de egy Ronaldot meg lehet. És mondja, hogy szerintem Ronaldo nem azt mondta, hogy be akar állni? De mondom, azért nem képzelem azt, hogy ez megtörtént, mert mondom, hogy te erre, hogyha most Ronaldot, nem jön ki belőle jó. Most 4-0-nál beáll, és láthattuk a Brentford ellen pályán volt ott, és lett egy 4-es, semmit nem tud hozzátenni. De ha itt meg most Ronaldo meg azt mondja, hogy nem állunk be, azt elhállítál a bármikor felhasználhatja ellene a vezetőség felé, hogy na, megtagadta azt, de láttunk már ilyet azért a futballtörténet folyamán, pont talán a Manchester másik felé, hogy valaki nem akar belejönni.
Hát Tevez-nél volt ez, egyébként egy Mancini-nél, és az előző szezonban ugye Christensen hallotta meg többször a pályaralépés lehetőségét.
Én
szerintem... Mellett a barcelonai szerződése előkészületben van.
Én szerintem benne van ez is, hogy nem akarta ezért berakni, nyilván nem lett volna szerintem semmivel sem jobb a játékképe, vagy hogy helyzetbe kerül, ugyanúgy belőtte volna az összes többi játékos, de semmi nem történt volna ezzel.
Na, eddig idézgettünk csak, de most akkor hallgassunk meg egy nyilatkozat szösszenetet Erling Haalandtól, aki a mérkőzés után beszélt arról, hogy milyen volt Mester 3-as szerezni és így nyerni.
Yeah, not bad. We scored 6 goals. Yeah, what can you say? It's amazing to win home, score 6 goals here, and yeah, it's nice.
Hát rövid fordításban ez úgy néz ki, hogy nem rossz, mit mondhatnék, szereztünk 6 gólt, ez csodás, szereztünk 6 gólt, megnyertük a mérkőzést, szép volt. Sok mindent elmond ez egyébként Haalandról, hogy addig nagyszerű a dolog, ameddig ő játszik és a játékkal foglalkozik, és
szerintem csúnyára fogalmazol, azt mondod, hogy amíg nem kell megszólalni.
Kevésbé a kommunikációs készségei kerülnek előtérbe. Ugye az első nyilatkozatát azt le kellett szedni a Premier League felületeiről, mert káromkodott benne.
Igen, ennek fényében vagy tükrében el tudom azt képzelni, amikor mondjuk Hollának volt az első nyilatkozata a West Ham United ellen, hogy ott duplázott, és már lehet azért nem jött össze akkor a Mester 3-os, mert csak Guardiola lehozta, lecserélte, hogy mondták neki, hogy okosabban nyilatkozzál, inkább kevesebb, az több. Ezt azért tudom, mert én szerintem nem szoktam káromkodni.
Mert ezt kihiszi el.
Én nem vagyok egy káromkodós ember vagy típus, de amikor legelőször mentem be a tévébe 18-19 évesen, még az MTK-ban futballoztam, akkor Garami Józsi bácsi azt a tanácsot adta, pont ezt mondta, hogy a kevesebb néha több. És szerintem nem beszéltem, akkor lehet, hogy kicsit bátortalan voltam, vagy nem beszéltem még annyira sem jól, mint most, de ezt megfogadtam. És ezt simán el tudom képzelni, hogy Hollandnak is ezt mondták, ez az egyik oldal.
Akkorra fogadtad meg, vagy még ma is ez szerint?
Most már nem, most már csak ezt minden adásban Tibi ott ül vele, és akkor már csak ezt mutatja, hogy ennyi. Most az árbőjűvel, vagy pont, most már ennyi pontod a végére, igen, de tehát ez így működik, igen. A másik meg, és ezt az edzőkön is észreveszem, tehát, hogy rengeteg interjú van, nagyon sok, nincs ott a fejük, higgyetek el, hogy nagyon nehéz meccs után egyből megszólalni. És egy nagyon kevés a interjú van, és pont volt szerencsénk a hétvén együtt hallgatni Jesse Marsnak a meccs előtti interjúját, amikor tényleg 29 napja nem játszottak, és ő most örült, hogy beszélhetett, és annyi... ez tényleg így volt, hallgat vissza, és sok olyan dolgot mondott, ami nekünk nem volt egyértelmű, neki valószínűleg azért, mert még több információnak a birtokában volt.
Ted Lasso mindig örül, hogy beszél.
Mindig, hát ő tett, imádott. Amerikai vonal, de hogy szerintem ezért is lehetett ez, és nyilván azért valójában nem ilyen egyszerű a futball, hogy kimész rúgsz egy hatos fejű eltűnbe.
Na, akkor elmondom a megfejtést itt a kérdésre. Három olyan futballista van, aki aktív, egyébként mind a három a Premier League-ben is játszik. Harry Kane 8-al áll jelen pillanatban, ami a Mester 3-osokat illeti, és 5-tel áll Sterling, aki a második az aktívak között, és 4-nél Salah, tehát hogy ők hárman azok, akik ennél többet szereztek Mester 3-ast, de hát itt azért 200 fölötti megszámokról beszélünk minden esetben, míg Hollandnak ez 8 mérkőzésen jött össze, ami egészen döbbenetes szám. Egyébként azok is, akik 3 Mester 3-ast szereztek, így például Drogba, Cristiano Ronaldo vagy Lukaku, mind 200 Premier League meccs fölött léptek eddig pályára. Úgyhogy egészen döbbenetesek ezek a számok, és itt Egri Viktornak a mondatait kell kölcsönvennem, aki szerintem nagyszerűen fogta meg a lényegét, Holland olyan, mintha visszajátszana egy magasabb korosztályból a kisebbek közé itt a Premier League-ben. Tényleg az az érzése az embernek, hogy egy megfoghatatlan, megállíthatatlan olyan gólgép, amilyet egyébként láttunk Aguero-t, láttunk Henry-t a Premier League-ben, láttunk Wayne Rooney-t, de ilyet talán nem, mint amilyen Holland.
Hát valóban így van, és én nem gondoltam volna azt, hogy ennyire így be fog élni ebbe a csapatba. És amikor beszéltünk arról, hogy mi is a szezon elején, vagy talán az első meccs után, hogy talán az elején volt, hogy most a City fog változni, vagy ő fog változni, és valahol ez az egyveleget találta a Guardiola, mert Hollandnak tökéletesen használják az erősségeit. És ha valaki ránéz Hollandra, látja ezt a biztosan nagy termetet, fontos adat, hogy nincsenek, hogy hány centi, hány kiló, de azt gondolnád róla, hogy és ha nem látod futballt, természetesen, tehát azt mondom úgy, hogy mert ő az a játékos, akit ha 20 másodpercig látsz, nyilván vagy úgy, hogy ha beindul, vagy például nála a labda, mert amúgy van azért olyan 20 másodperc, akkor bőven eltűnik, hogy milyen erősségei vannak. Tehát az a robbanékonyság, az, ahogy be tud ő indulni a védelem mögé, ahogy azt használja, a hosszabb futásoknál is, vagy pedig amikor már benn van az 5-ösön belül, a 16, inkább a 16-oson belül is ugyanez a robbanékonyság. Ez az, ami szerintem fantasztikus, és e módon egy kicsit átalakult a játéka a Citynek. Akár csak a De Bruyne-t veszem, hogy sokkal többet indul be a védelem mögé.
Vagy Grealish-t, vagy Foden-t.
Vagy akár Grealish, vagy Foden, és ez az, ami szerintem nagyon jól összeállhatott a Citynél. Nyilván azért is, mert a Holland üzletet viszonylag hamar létrehozták, együtt tudott készülni a többiekkel. Illetve azért, mert van egy olyan edzők, aki ezt pontosan át tudja adni a játékosoknak, meg olyan a játékosok kvalitása, és itt a fejükre gondolok, hogy ezt elhiszik és meg tudják valósítani mi hamarabb. Tehát valahogy itt tudom ezt elkezelni, szerintem meggyorsolhatatlan, hogy ő meddig fog elérni. ugyebár már rögtön a legelső meccs után elsírülés pont aztán üzent neki, hogy, hogy, hogy akkor milyen helyzet.
Már csak, igen, már csak 259.
259. És még azért ott egy Harry Kane, aki, aki azért bőven ő is ugyosan
volt. Igen, itt kettő, tehát amellett a 14 góllal vezeti a Premier League gólistáját, ami szerintem egy egészen felfoghatatlan szám ennyi mérkőzés után. Amellett kettő dolgot tartok még fontosnak megjegyezni. A tegnapi három gólját úgy szerezte olyan, hogy mindegyik gólnál egyszerűen csak abba az embert, abba átvétel. És egyik az persze fejes volt, de itt azért...
Tegnap egész sok labdaérítése volt.
Egyébként igen, csak ebben is szerintem, egy ebben is kivirágik az, hogy mennyire érzi azokat a pozíciókat, ahova be kell mozogni, hogy nem utána kell megcsinálni a helyzetet.
Egyébként... Ezt akartam mondani, ez is csak megérzés, mert én nem voltam focista, de ugye ezt szokták mondani, hogy van, aki megcsinálgatja ezeket a dolgokat, holán pedig a legegyszerűbbet csinálja tökéletesen.
Így van. És még egy nagyon fontos dolog, az eddigi 8 fordulóban ki tudjátok találni, hogy hányszor volt Lesen? Úgyhogy ő a legelő játszó ember a Manchester City-ből kétségtelenül. Kettő alkalommal. Kettő alkalommal, ami pedig szerintem azt mutatja, hogy hát egyrészt ösztönösen, másrészt tanultan mennyire pontosan tudja, hogy hol kell helyezkednie az akciók indulásakor, a befejezésekkor. Ez egy döbbenetesen alacsony szám szerintem, a góljai számához, meg a pozíciójához mértem.
Abszolút szerintem tudnék mondani, vagy most nem, de számot igen, hogy hány belső védő lehet, aki mondjuk egy fönnmaradt szöglet után sem maradt, vagy egy pontrugás után. Nyilván ez is az, és az, amit Doma mond, hogy ahova ösztönösen berobban, azokban a területekre, csak ott az a gól, amiről már beszéltünk, hogy De Bruyne, hogy bekanyarította oda, és tényleg, de ha nem tud kijönni a félig sérült Varane, még nem tud odaérni, de lehet, hogy az egészséges sem ért volna oda, és pedig Haaland oda tud. Tehát itt jönnek ki az, hogy nem feléről miatta, Lewandowski miatt nézegettem Bayern München adatokat, még amikor ott játszott, és úgy rápillantottam.
Haaland miatt hiába nézni.
Nem, de ez még...
Értem.
Ezek olyan adatok voltak, hogy Lewandowski a Bayern München góljának hány százalékát lőtt.
Yeah.
És ott volt Haaland is mellette, és nyilván Haaland nem hozott olyan számokat, de volt például Havertz, volt olyan szezon, amikor több százalékot hozott az összgólókból a klubjában, mint mondjuk Lewandowski, jó pár játékos is volt, de hogy mert más volt ott a kicsit a feladata. És ez az, amit még az ő nagyságát tudja emelni, azzal, hogy mondjuk De Bruyne oda tudja adni a labdát, és még itt az a másik eset, amit mondasz, Tibi, hogy beindul. Nyilván figyeli a védelmet. Nem egyből előre indul be, hanem egy kicsit oldalazva, vagy egy kicsit hátrálva visszalép, és abból robban, és ahhoz viszont megint olyan társak kellnek, akik időbe adják. Mert hogyha ott te lehet, hogy nem fusz lesre, mert nagyon jó kvalitásod van ehhez, de hogyha én mindig egy ütemmel később adom, az én hibám, de te statisztikádon egy beleugrásra futottál. Tehát ezért nem szabad most csak arról beszélni, hogy Haaland egyedül az, aki viszi a City-t, még hogyha a gólok számában, ez így is látszik.
Kicsit olyan érzésem van egyébként, amikor kezdődött ez a történet, ugye Cristiano Ronaldo La Ligába igazolásával, ott is elképesztő számokat kezdett el hozni a Real Madridban, amit egyébként utána még meg tudott fejelni egy-két éven belül, és ott akkor kialakult ez a rivalizálás közte és Messi között, amit szerintem szájtát van érzett a foci szurkolók többsége. De cáfoljatok meg, hogy így van, még ott sem így indult ez a történet. Tehát, hogy még ott sem rúgták be így az ajtót, mint ahogy ezt holnap. Tehát ez most egy ilyen kezdeti lendület, amiről beszélhetünk, és még nem találták meg az ellenszerét.
Ez pont az, amit az Adrián mond, hogy a csapat és a játékos egymásra talál, tehát hogy kiegészítik egymást.
Megedző
nyilván. Az volt a legbeszédesebb szerintem, ami még itt a válogatott szünet előtti utolsó meccsen volt, nem tudom, valaki le akarta rántani itt a középpályán, mert egész egyszerűen lerázta magáról. Tehát Haalandról mindig az jut eszembe, hogy az NBA-ben hogyan jutottak el odáig, hogy egyre magasabb és egyre szélesebb játékosok legyenek. És valahogy a fociban is ez az érzésem, hogy elkerülhetetlenül kellenek olyan játékosok, akik nem csak technikailag, taktikailag tökéletesek, hanem fizikálisan is egy ilyen tökéletes gépet alkotnak, mint amilyen Haaland. Tehát rossz lehet ránézni bármilyen védő legyél. Alessandro Martínez vagy akkor főleg, de Varánként sem lehet könnyű, hogy ott van mellettet Haaland. És amire te mondjuk hosszú oldalra érkező De Bruyne a labda, bárhogy nyújtózkodnál, nem hogy hátrafelé mész védekezés közben, de még hogyha arrafelé futnál, akkor is bárhogy nyújtózkodnál nem éred el, arra Haaland úgy fog robbanni, hogy ezt ő biztosan eléri.
Na, pontosan ezt akartam mondani, hogy még amikor ide nézel, itt van Haaland, de amikor már még nem labdát nézed, és arra számítanál, hogy még ott van, akkor már nincs ott. Nyilván itt azért az ember a védőként tudja a kezét használni, és azt szoktam mondani a játékosoknak, hogy amíg a kartávolságodon belül a krimzor a kezét...
Igen, próbálta ott a félpályán, és nem tudom ki volt, az próbálta használni a kezét.
Ezt nem feltétlenül, nem arra mondom, hogy leütni valakit a félpályánál, vagy lerántani, hanem egy boxon belül védekezésnél, amikor oké, hogy a területedért felelsz, de számítasz rá, hogy ott van egy támadó, mondjuk, ahogy most mi így ülök.
Tudom, erre mondtam azt, hogy számít a kiló, és számít az, hogy számít, mekkora, hogy
egyáltalán kontrálod, tehát hogy a védőknek tanács, hogy használd a kezedet, hogy amíg azt érzed, hogy hozzá tudsz érni, addig még ott van, addig még ha száll a labda, akkor aztán oda tudok érni, el tudom fejed, amikor már azt érzed, hogy nyúlkálsz és nincs ott. Nincs ott. Hát igen, most Busquets lennél, akkor már fetrengedni. Gyordiába, akkor már fetrengedni.
De Holland, akkor visszaütnék, vagy lelátnám.
Igen, Holland, akkor meg már mehetsz a labda, én nyúlhatsz, és középkezdésnek van. Tehát igen, tehát ez a egy kis spanyol játék, ez biztos, hogy fetrengedni. Tehát védőként így tudsz vele számolni, vagy így tudod esetleg kontrollálni. Csináltunk mi a voltál elemzést, analízis rovatunkban is, hogy tud ő, hogy robbant, tehát az abszolút látvány.
Folyamatosan a
rövid oldalt.
A védők vakoldaláról indulva, tehát hogy tényleg ez egy abszolút nem lehet őt követni. Hát nagyon érdekes, szerintem most teljesen fölösleges itt jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy hova futhat ki Holland meg a City szezonja, de hát hogy az impresszív, amit eddig láthatunk tőle, az nem kétséges és egészen fantasztikus. Kevésbé mondható ez a Liverpoolról, ott ugye két sztárt emeltem én ki magunknak a vázlatban. Az egyik az Mohamed Salah, a másik pedig Virgil van Dijk, akik szerintem az elmúlt években a legkomolyabb hullámvölgyben játszanak jelen pillanatban. Ugye Salahon meg egyébként a többi Liverpool támadón is rendre elcsúszott a Liverpoolnak a letámadása. Most ezen a mérkőzésen rendszerint késve érkeztek, rendszerint fél-egy méter különbséggel értek oda a labdához, amihez korábban egyébként robbantak és élesen. Odaértek, ezzel nyilván nagyobb terhelést adva a Liverpooli védelemnek, de ez még mindig nem magyarázza azt, hogy Van Dijk hogyan lehet benne három gólból kettőben ilyen szinten, mint ahogy most.
Én amúgy nem hittem, és továbbra sem hiszek abban, amit többen mondanak, hogy Mané miatt nem megy annyira Salahnak. Itt valami ordinári kiégést látok ezeken a játékosokon. Nagyon furcsa ezt megfogni, mert mondjuk mondtuk, hogy igen, tavaly minden meccset lejátszott a Liverpool, amit lejátszhatott az összes sorozatban. Mégis hát ez most plusz 5 kötőjel 15 meccset jelent a többi csapathoz képest. Hogy lehet az, hogy tényleg egyesével, hogyha ott végignézel az arcokon, akár hogyha előnyben is van a csapat, messze nincsen az a magabiztosság, messze nincsen az a fölény, amit mutatott a Liverpool. Még akkor sem, amikor átvették a vezetést a Brightontól most.
Meg volt a lehetőség, hogy lezárják a meccset, azért azt gondolom, de nem tudták megtenni. Hát azért voltak olyan lehetőségek, tehát maga Firminónak 5 kapura lövése volt, nyilván sokat blokkoltak, tehát a Brighton zsenialitását kell dicsérni, hogyis azt talán még a Firmino gólok előtt volt, de még a Firminónak volt egy fejese is, ha jól emlékszem, Henderson beadott labdájánál, ami kicsit hasonlított Stiles és Donnarummához, hogyha az megvan az a szitu, bár itt akkor Stiles egy kis jobban ki volt sodródva, de ott is így tudott Firmino gólt szerezni, tehát megvoltak a lehetőségek. Én nem hasonlítanám ezt így, vagy nem mondanám azt, hogy Mané-nak a hiánya, mert hogyha végignézzük az összes meccset, és itt nyilván Tibivel nagyobb előnyünk van most itt Doma veled szemben, mert azért minden fordulóban tudtunk olyan helyzetet mutatni, elég, hogy csak 9 tondás meccsről beszélünk, de talán azt láttad is, hogy te voltál stúdióban.
Hogy
a Salah kihagyott ott is, és nyilván a fantasy pontjaimat nem vittem, mert mondom, hogy volt a csapatkapitányod.
Igen, a Bournemouth ellen volt tripla kapitány, hogy... Mohamed Salah, mert volt egy ilyen érzésem, hogy megszórja a Bournemouth.
És ott van gondolom az ajánlat, amikor már szerintem 3-0 volt, és két olyan zicsert kihagyott, amikor ő is rá.
Igen, végül a 9-0-ból 0 góllal és egyetlen gólpasszal
vállalta. Igen, de azok a helyzetek bőven megvan.
Nem volt gólpassza.
Nem volt gólpassza.
3 pontot hozott azon a meccsen fantasyben.
Igen, nem volt
gólpassza. Valaki viccelődött itt a stábon belül is, nem? Hogy a pár munkás több pontot kapta. De tehát én nála nem érzem azt, nála nem azt a Mané hiányt érzem, hogy akkor mondjuk már tényleg üres kapra és kihagyja. Én a 9-0 után vártam azt a Liverpool, hogy na igen, volt az a néhány rossz meccs, ami pontokban is megmutatkozott, neki pontokban, nem a fantasyben, és de a 9-0 után sem volt az az átfordulás, ami jöhetett volna. És még sőt tetézte az a Napoli elleni vereség a BL-be, ami viszont meg teljesen demoralizáló volt.
Jó, hol vagyok én attól, hogy bármilyen módon megkérdezem Jürgen Klappot szakmailag, de az szerintem nem nézett ki jól, hogy a mérkőzés végén ugye 4 csatára próbált támadni a Liverpool, és valahogy sikerült mindenkit olyan pozícióba mozgatni, ahol nem igazán érezte jól magát. Zsota, illetve Darwin Núñez láthatóan nem nagyon tudták, hogy ott középen akkor kinek hova kell mozogni. Kicsit az volt az érzésem, de lehet, hogy ez csak teljes tévút, amit mondok, hogy ott egy egyszerű pánik és kapkodás lett túl rá Kloppon, és nem egy előre legyakorolt szerepet kellett játszani a játékosoknak, hanem egy ilyen pillanatnyi döntést. Szállt teljesen kiszorult a jobb oldali oldalvonal mellé, a másik oldalon az egyébként kiválóan játszó Luis Diaz szintén a bal oldalra, mert ugye behozta a két középcsatárát egyszerre.
Azért érdekes, hogy már most mondott Contét is, hogy láttál tőle olyat, amit eddig nem, és most szintén egy másik csúcsedzőtől, Jürgen Klopptól is látszott, amit korábban nem. Én azt gondolom, hogy a Liverpoolnak a nem is nyitóforduló volt a kupadöntőben, vagy a szuperkupadöntőben 3-1-re leverték a Cityt, és ott zseniális volt mondjuk Salah, Darwin, Núñez közötti kombináció. És ha visszagondolunk, Darwin, ezt kiállították, most hirtelen nem is tudom melyik, Palace ellen, és például én is meg akarom érteni a Liverpool miértjét, és leginkább a támadókba keresem ezt, mert most abban látom, itt Luis Diaz érkezésével januárban jött talán, berobbant egyből, ugye? És Klopp akkor el is mondta, hogy nem akartuk most leigazolni, de mivel a konkurenciák is léptek, nekünk is kellett lépni, csak nyárra terveztük, berobbant egyből. Darwin Núñez érkezésével Luis Diazról semmit nem hallott senki, pedig tett annyit ebbe a fél évbe, hogy lehetett volna róla beszélni. Kiállítják Darwin Núñezt. Ott Luis Diaz, mintha abba, ahogy felmutatták a piros lapot, hopp, akkor most róla fog szólni a mérkőzés, egyekesebb vagyok, megmutatom, rúgott is egy gyönyörű gólt, rengeteg lehetősége volt. Ugyanez volt Zsotta, amikor Zsotta korábban jött, még te mondtad, hogy ő mennyire be fog írni, beillett. De megvolt az, hogy Firmino, Salah, Mané működik, Zsotta, ha jött, akkor jól szállt be. Most nyilvánvalóan nincs Mané, de van két másik olyan játékosod, akik be tudnak szállni, és az egyensúly nincs meg is. Én itt érzem Kloppnak ezt a kicsit az elvesztését a csapata felé, vagy a támadó szekcióba, hogy nincs most ki Firmino leszám,
ez a baj, nincs kialakulat. Gyanús, hogy ez is a háttérben
nincs van, de... Nincs kialakulat most az első hármas. És szerintem most főleg azért, akit meg leültetsz, az meg nem kezeli olyan jól, mint akkor, amikor leültettél valakit, és az a három extra működött. És ezért van, most nyilván az, hogy a végén már bedobsz 4 játékos, egyszer a pályán vannak, nyilván szülhet ez azt is el, vagy szülheti azt, hogy egymást zavarják, mint ami meg volt a Brightonnál, hogy a Welbeck és Trossard egyszerre indult be, nincs meg az
azért,
és már hamarabb kiegyenlítettek volna, és egymást ütötték össze a 10 vagy 5-ösön belül. Tehát valami ilyesmit érzek ott, egy ilyen torlódást ott a csatár döpping között a támadó szekcióban. És nyilván ez kihat az egész csapatra, kimaradnak a helyzetek, frusztráltabbak lesznek középpályán is, ahogy mondod, ha nem jól letámadás, sokkal több mindennek vannak kitéve, és hát Van Dijk nekem már a tavalyi szezon vége felé sem hozta azt. Egy ilyen túlzott arroganciát éreztem benne, és ezt neked jelentekkel is mutattam ugye az összefoglalóban, beszéltem az összefoglalóban is erről, hogy az a magabiztosság, meg az, amikor odaérek, lefutok mindenkit, és meg tudok blokkolni, ugye hetekig nem lehetett lecselezni, volt olyan időszaka, vagy
hónap, egy szezonon keresztül,
na hát most meg már szinte meccsről meccsre döntik meg ellene ezt kis túlzással, és hát nyilván láthatunk ilyet, hogy...
11-es hozott már össze ebben a szezonban, rúgott mellé alapban, most itt ugye a Brightonnál. Érdekes minden esetre.
A Kloppnak feladat, bocsánat, nagyon nagy feladat, edző feladat.
Ez Rangers Eisen, Rangers City, ez lesz most a program. A Liverpool program.
Úgy van, viszont szerintem ne hallgassuk el a másik oldalon sem a kiváló bemutatkozását Roberto De Zerbinek. Főleg az első fél órában működött egészen fantasztikusan a Brighton, egyébként egy nagyszerű mérkőzést hozott ez, 3-3 lett, és 2-0-es Brighton, előny utána fordított a Liverpool, és aztán mégis pontot tudott szerezni az Anfield-en. Ő az első olyan bemutatkozó edző a Premier League-ben, aki egyébként pontot tudott szerezni az Anfield-en, a korábbi 4-nek ez nem sikerült, akik vendégként mutatkoztak be ott, de egyrészt ugye mondhatjuk azt, hogy megtartotta Potter alapelveit és a csapatát is, hiszen egyedül Estupiñánt tette be a kezdőbe azok közül, akik ott voltak, és a Brightonnál azért, hogyha már arról beszéltünk, hogy itt milyen számokat hozott a City meg olyan, akkor azt kell kiemelni szerintem, és az egészen elképesztő, hogy 7 bajnokit játszott eddig ez a csapat, és összesen 4 módosítás volt a kezdőcsapaton. 9 olyan futballistája van 7 forduló után a Brightonnak, aki minden egyes bajnokin kezdő volt. Az állandóság egészen fantasztikus, van egy alapjáték, ami még egy kicsit, én azt gondolom, már most látszik, tudott is csavarni Roberto De Zerbi.
Igen, és itt nem csak De Zerbit kell dicsérni, mindenféleképpen Pottert is, de kicsit tovább mennék azt a kiválasztást, amit ez a klub folytat. Nem csak a játékosoknál, de most már láthatjuk az edzőnél is, mert belkapcsolatban is Potter után életére lenyilatkozták, hogy olyan típusú keresnek, aki ezt a folyamatot viszi tovább. Tehát egyfajta nagyon erős tudatosságot lehet látni mind a kiválasztásnál, mind a túl is annak játékosokon, és De Zerbinek szerintem az volt itt az extra, hogy mondtál, lehetett látni egy stílusjegyeket, amiben változtatott, talán itt szerintem a több labdarítokásra gondolsz, vagy még több labdarítokásra.
Meg több labdarítokásra, és arra, hogy egészen hátulról kezdjük
az építkezést.
Plusz egy ember ott a védelem előtt azért feltűnt, ez jócskán megkönnyítette a dolgát.
Kire gondolsz?
Hát ki volt az, aki még visszalépett? Nem tudom most hirtelen,
de nem... De itt igazából szerintem az, hogy például aktívabban használja Robert Sánchez kapust, az már most látszik.
Igen, tehát ez a hátszorítás, és szerintem ez volt itt a kulcs, hogy nem akarta felekesztül megváltoztatni.
Megkérdeztem, hogy egyszerűen volt a képzelső közepes, hogy már elmondom.
És hát nyilván azok a jó egyéni teljesítmények kellettek hozzá. Nyilván itt, amit Potter kitált Rosszárnak kapcsolatban, hogy a 3-4-3-ból ő lesz a szárnyvédő, most ugye Rosszár főjelen játszott. És ugye Verbeck mögött volt, amit meg kifejezetten élvezett, tehát ezt lehetett látni. Sőt, a másik fél időben váltottak egyszer 4-4-2-re, és aztán meg egy 4-2-3-1-re is átállt a Brighton, ezt meg is figyeltem, tehát ez volt nekik, kis ide voltak a Liverpool.
Bruno Lage kirúgták a Wolverhamptontól, ugye itt a hétvégi vereség után. Nem tudom, akartok erről beszélni, nekem még van egy olyan dolog, amit itt a Premier League-ben mindenképpen furcsálok, és szerintem érdemes megemlíteni, ez pedig az, hogy miután az Everton-tól vereséget szenvedett a Southampton, úgy ment el a hazai stadionból Ralph Hasen, hogy nem szólt a játékosaihoz, mit szóltak ehhez.
Akkor Lágyról nem beszélünk, csak annyit szerintem kaphatott volna egy kicsivel több türelmet. Tényleg abszolút 18. hely. Írtam hozzá egy-két dolgot.
Olvasod?
Nem vagyok fel. Hát a gyenge helyzet. Ezt tudtam fölírni, mert nem.
És Hollandiójön.
Írtam statisztikákat.
Egyébként Lázsról annyit érdemes megjegyezni, hogy volt egy nyilatkozat, hogy gondolkoztam, hogy beteszik a mai összefoglalóba, de annyira hosszú volt, hogy nem lehetett kiragadni belőle olyan részletet, ami ugye az egész összképet megmutatta, valahogy egy csomó ilyen utalgatás volt a vezetőség felé benne. Ezt mondta, hogy ez volt az első meccs, amikor csatárral tudtam játszani, ugye Diego Costa becserélésére utalva. Szóval szerintem egy kicsit ilyen furcsa volt, valószínűleg már érezte a vesztét is, de nem a legelegánsabban.
Igen, én nem akartam nagyon többet erről beszélni, csak annyit, hogy azért megvan ebben a csapatban az a minőség, és azért most tulajdonképpen egy Diego Costa érkezésben, aki már ezen a 2-0-as vereségnél is mutatott olyan jegyeket, ami miatt lehet rá számítani, de azért mögötte is vannak bőven olyan játékosok, akiktől itt sokkal többet elvárhat most már az új vezető, mert annál jóval erősebb ez a keret, mint ahol most van.
Komédia amúgy, hogy 8 portugál kezdő volt a hétvégén, amit a 11-ben 8-an portugálok voltak, nem tudom, hogy ki az, aki elérhető portugál vezetőedző, de szerintem Songán is nem feltétlenül jelölt arra a posztra.
De nyilván ez egy futballozó csapat, így is kell megközelíteni, és az sok
esetben... Honnan tudod, hogy Songán is nem tudna futballozó csapatot összegni? A Bölnénél nem volt az, de...
Én nem volt az, hogy Songán is.
Most tápéskiból meg...
És amúgy lehet, hogy az kellene, hogy a csapat egy kicsikét jobban vérkeznek, mert sok minden azon csúszott el, hogy ők mondjuk fölmentek letámadni, egyből átpasszolták őket, és ebből volt az ellenfeleknek rengeteg helyzetük, de akkor lássuk ennyit, én szerintem többet kaphatott volna még egy kis időben.
Házenhütő? Ugye itt arról van szó, hogy kijött még egyrészt a szezon előtt egy interjú a Southamptontól távozó Jan Valerivel, aki azt mondta, hogy Házenhütő nem az a típusú játékos, aki beszélne egyénként a játékosok. Bocsánat, nem az a típusú edző, aki egyébként beszél a játékosokkal, és ezzel az önbizalmukat segíteni. Nem egy könnyen megközelíthető valaki, és nagy szerepe van abban, hogy ő eligazolt annak, hogy Hasenhüttl hogyan bánik a csapattal. Lement egy-két forduló, és ugye azok a fiatalok, akik Hasenhüttl kérésére érkeztek a Southamptonhoz, azok boldognak tűntek, a csapat idősebb játékosai már akkor állítólag szövetkeztek, vagy akkor már azt mondták, hogy nem boldogok házenhűtő munkájával, és egyre inkább úgy tűnik, hogy mérgesedik el ez a helyzet. Azért az nem mindennapi szerintem, hogy egy mérkőzés után úgy autózik el valaki a hazai stadionból, hogy nem, hogy nem megy be az öltözőbe gyakorlatilag. Hát ez az igazi angolos távozásnak a prototípusa, amit ő megcsinált.
Most visszakerülnék oda, hogy a nem is kérdés, vagy ez a kijelentésed volt, és a szöveg első részében, hogyha a játékosok szövetkeztek ellened, tehát akkor valószínűleg attól a pillanattól az ő percei vagy órái meg voltak számlálva, vagy meg vannak számlálva, és ez most már tényleg csak...
Még nem fogják kirúgni, tehát most megerősítettél.
Hát ez egy, az a másik, hát ha megerősítenek, akkor újra a visszaszámlálás megkezdődik, és a kilövési engedély meg van adva, vagy már keresik a háttérben a megfelelő edzőt, az a számukra megfelelő edzőt. Tehát tényleg, tehát nincs miért onnantól kezdtem szakmáról beszélni egy csapattal kapcsolatban, ami amúgy nem rossz projekt, amit a Southampton Bayhez visz, mert tényleg kifejezetten játékosok, tehát most egy 2004-es balhátvéd volt, aki ugye ők vezettek, a Soton vezetett 1-0-ra, és labdát szerzett, megindult, kipasszolt a szélére, tovább szaladt, nem ő kapta, úgy lett belőle gól, tehát hogy olyan fiatal tehetségek adnak lehetőséget, a kapuban ugye 2002-es születésű, írkapus van, tehát hogy félelmetes, ahogy bánik, és mondjuk azt, hogy nem kommunikál a játékosokkal, tehát úgy megadod a fiatal 2004-es spanyol játékosodnak a lehetőséget, hogy nem beszélnél vele, tehát úgy nem dobod be, nem tudom elkezelni, Márko Rossziról sem azt, hogy mondjuk Kerkez Milos csak úgy bedobta volna, hogy játsszál, és akkor ő a Szalai, ő, vagy most nem beszél vele, tehát ez nem lehet, és főleg egy olyan edző, aki azért olyan futball közegből jött a kultúrával, azért építettek arról, hogy kell kommunikálni a játékosokkal, tehát így, és most mondszolhatjuk, aztán beszéltünk arról többször is, hogy azért ennek voltak jó periódusai, még ebben a valóságban is ennek a Sotonnak, meg Csenként, és láttad azt, hogy tehetséges játékosok alkotják, de onnantól viszont, hogyha meg annak az idősebb generációnak, vagy magnak nem tetszik, akkor szerintem akkor tényleg külön utakon vannak.
Na jó, bárjunk
is előre. És hogyha az edzőként nem köszönsz el a játékosoktól, akkor az már nagyon beszélős. Nem is az, nem köszönsz el vele, mert tehát meg hát, nem mondod.
Köszönj el vele.
Ez az is
mondjuk egy ilyen alapszociális. Hát szerintem, igen. Egy civilizációs minimum az, hogy elköszönsz. Szerintem kollégáktól
játékosok. Ne, ez fociban nem minden.
Hát lehet, ez egy olyan taktika.
De a fociság olyan bunkók, hogy nem tudnak köszönni, meg viszont...
Nem, hát kész, mérges vagyok rátok, gondolkodjatok el, nézzetek magatokban.
Így van, szerintem
hát ez fociban kommunikálni
kell. Jó, de egy hatásos.
Igen. Nem, egyébként azt nem hiszem, hogy ez hogy a Athletic-en jött ki ez az információ, és szivárogtatott, ugye játékostól szivárogtatott dolog volt. Ez is már egy kicsit a buktatásnak a szele, szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem, hogy mennyire hatásos, ezt nem mérte föl Házenhűtőn, hogy ez pillanatok alatt ki fog derülni, és erről fognak csámosodni az emberek, mint ahogy mi is ezt tettük az elmúlt percekben. A Bayern Münchenről még mindenképpen szerettünk volna beszélni, beszéljünk is egy kicsit, nagyon-nagyon sima 4-0-ás Leverkusen elleni győzelem. A Leverkusen ezzel a kieső pozícióba került a Bundesliga tabeláján, ami meglehetősen kellemetlen az ő szempontjukból, de itt kettő dolog van szerintem, amit érdemes megvizsgálni, vagy akár három is, hogyha Nagelsmannt is belevesszük ebbe a beszélgetésbe, de hát egyrészt, aki látta azt a meccset, az láthatta, hogy Musiala szerintem jelen pillanatban a legjobb Bayern München játékos. Vitatkoztok?
Egy állat. Hát attól függ, most nyilván nehéz kijelenteni ezt, hogy ki a legjobb, mert minden poszton más. Nálam Kimmich, de ennek a meccsnek nyilván Musiala az a legjobbja.
A másik az pedig mindjárt válaszolja erre a Musiala kérdésre is, de Mané kérdése, ugye gyakorlatilag középcsatár nélkül játszott a Bayern München ezen a mérkőzésen, Mané is inkább a bal oldalra húzódott ki, de ez szemlátomást azért működött, nem volt az az érzése az embernek. Egyébként a Bayern Bajnokok Ligája mérkőzései és ezt a találkozóját nézve is, hogy bármit fajta problémáról beszélhetünk.
És mi a harmadik?
Az a harmadik Nagelsmann kérdése, hogy egyáltalán neki lehet-e veszélyben ebben a szezonban bármilyen eredmény utána pozíciója.
Ha Nagelsmannnak ez a kérdés lehet összében, akkor röviden nem, Kicsit hosszabban azt mondom, hogy beszéljünk róla, nagyon hosszabban nincs értelme. Tehát, hogy a Nagelsmann esetét megvizsgáljuk, és ezért írogattam ki, hogy tavaly Lewandowski a gólok 36%-át lőtte, Gnabry meg a 14%, tehát két játékos volt, aki a gólok felét szállította, most ezt pótolni kell valahogy. Tehát egy bármilyen, Nagelsmann bizonyította, hogy tehetséges edző, meg azt is, hogy jó edző. Tehát ez most bármilyen edző ülne ott a padon, és elmegy egy ilyen játékosod, akinek ekkora szerepe van az öltözőben is, meg a pályán is, ott persze, hogy böcögés lehet. És azt is kírogattam, csak a Bayern Münchennek a meccseit, amik voltak, visszatérve erre Muziálára, meg hogy Mané hol játszik, és mind a négy támadó gólt lőtt, 4-0-ra nyertetek. Jó, Müller gólja olyan volt, amilyen, de hát be kellett tudni, meg el kellett venni.
Ráadásul nem az első ilyen.
Tehát, hogy, és hogyha most vizsgálom azt, hogy 2 pontra vannak így is az első helytől, tehát és szerintem megint majdnem 2 számjegyű lesz majd a különbség a bajnokság végére, de 8 pont
biztos, hogy lesz.
Na, én is ezt mondom, tehát nem lesz itt problémájuk, és hogyha megnézem azt, hogy azokon a meccseken, amiken ugye 3x-ük van, most csak itt a Mönchengladbach ellen, itt 1-1 lett, 4x-t hozott össze a Bayern München. Tehát itt hiányzik az, hogy egy Lewandowski. Tehát 4x-g, az ugye most nyilván olyan hallgatóságokon nézős, seregetek, akik azért az izgét tudják, hogy mi, meg sokkal több adatot is, tehát közel 4 gólt kellett volna lőni. Egy Lewandowski szintű játékos ezt hozza. Ellenben, ha megnézed, milyen gólokat kapott a Bayern, mintha az X-es meccseken, 2 oldalszabadrúgás után volt, meg egy egyéni hiba. Ezek voltak a döntetlen meccsek, ugye a Stuttgart ellen 2-2, ott is egyéni hiba volt, beívelés. Union Berlin ugyanúgy egy oldalszabadrúgás után, és ott is 2-es X-ér volt a Bayern. Tehát ott igen, kell egy ilyen játékos. És Mané sem ezt hozza. Most Mané tudja, tényleg rakhatott fönt a centerbe, és most egy Müller volt, aki az ég pozíciát betöltötte papíron, és ugye Mané bal oldalon, Sané jobb oldalon, nincs ezzel a Bayern, szerintem semmi probléma, teljesen normális lehet az, hogy és most még a bajnokság ezen szakaszában, ha 3 x-ed van, ami még egyszer mondom, mindegyik nyerhetőnek kellett volna legyen. És nem csak azért van nevek alapján, meg a Bayern München neve alapján, hanem a mutatott játék alapján.
A Bayern Münchenhez még valami doma?
Csak annyi szerintem azért van veszélyben, úgymond Nagelsmann állása, mert teljesen mindegy, hogy...
Ilyen, hogy elviszi egy másik nagyobb csapat, amilyen
ahogy. Nem. Teljesen mindegy, hogy 4-0-ra nyeri az ilyen meccseket, ami már, nem tudom, 20 perc után eldől, vagy látszik, hogy mi lesz a vége. A Bayernnél már az is számít, hogy itt mi történt az elmúlt hetekben, hány döntetlen volt. Tehát ez már csak azért, mert ez a Bayern. Itt már megy a háttérben a pusmus, hogy nem döntetlen, az nem fér bele. Igen. És hogyha...
Barszát megverte, nem?
Megverte.
A Barszát megverte, a bajnokságban volt 3 döntetlen, vagy 4?
Három döntetlen. 2-2, meg 2-1-1 talán ezek voltak ilyen pilótak. De én azt mondom, hogy ha csak ezekre a statisztikai mutatókra ránézünk, hogy hány kapcsolom is
volt a meccsen. Ezt mondom, hogy Bayernnél nem ezt nézik, és ilyen szempontból mondhatja azt bárki, Salihamidzic is, hogy hosszú távon gondolkodnak, hogyha nem jön az eredmény, hogyha a BL-nek a 8-at döntébe bárki kitalálja, hogy mi a szer ez ellen, mert látjuk, hogy van a Bayern ellen ellenszer, akkor onnantól kezdve viszontlátás lesz.
Értem, csak amire ott vagyunk, hogy BL 8-at döntő, addigra már lehet, hogy az általad mondott fontos bajnokságon már több mint 10 ponttal vezet, és addigra
az is teljesen mindegy lesz.
No, nézzünk akkor egy gyors összefoglalót, hogyha akartok, akkor bármelyik témához hozzászóltak, de elmondom, hogy Olaszországban mi történt a hétvégén, azzal, hogy meghallgatjuk Simone Inzaghi nyilatkozatát közvetlenül a Róma elleni mérkőzés után.
Assolutamente sì, sicuramente delle prime 8 partite di campionato questa è la migliore come intensità.
Ez lefordítva annyit jelent, hogy kétségkívül az eddigi 8 bajnokiban most nyújtottuk a legjobb teljesítményt, ezt mondta Inzaghi a Róma elleni vereség után, volt egy kapufája, egy elvett gólja, az Internek valóban nem játszott rosszul, és azt sem lehet mondani, hogy a Róma mindenképpen megérdemelte ezt a 2-1-es sikert, viszont arról beszélhetünk, hogy 8 bajnokiból 4-et elveszített az Inter, ami nagyon-nagyon kevés. És ugyan megerősítette már ottá, és Csang elnök is a pozíciójában Simone Inzaghit, viszont hát nem tudom, hogy persze ennek mennyi hitelt kell adni, meg mennyit kell erről beszélni, de Olaszországban például a Twitteren az Inzaghi out, az a legnépszerűbb.
Megerősítették, de a Twitteren.
Az a legnépszerűbb hashtag, hát nyilván valamilyen szinten a közakaratot azért mutatja és jelzi, hogy hogy Inzaghi ellen fordultak azért most már a szurkolók, miközben egyébként ugye Brozovicot séd után kapta vissza a válogatottól, tehát azért elég sok problémával küzd. Még tovább tart a hírek szerint Lukaku felépülése. Oda kell figyelni a Bajnokok Ligájára is, egy brutálisan nehéz csoportban szerepel az Inter, szóval nem áll igazán jól az Inter szénája. Aztán meglátjuk, hogy ebből hogyan lehet jól kijönni. Itt azért azt lehet hallani, hogy a kínai vezetés azt szeretné, hogyha Inzaghival ugyan, de még a világbajnokság kezdete előtt komoly fordulat állna be itt a csapat teljesítményében.
Új szezon lesz a VB után, és szerintem ez itt is döntő.
Meglátjuk. A Róma nyert, Mourinho nélkül, aki egy buszból nézte végig az összecsapást. Érdemes felkutatni az ezzel kapcsolatos videókat, amik róla készültek, egy elkeseredett Inter szurkolót is megvigasztalt. Azért nagyon szépen és ügyesen működteti ezt a színházat Mourinho, aminek ő az igazgatója jelen pillanatban. Ja, Milánról még mindenképpen érdemes.
Nem csak az igazgatója, hanem az összes színésze, sőt a függönyhúzogató ember is, meg a zenekar.
Igen, hogyha minden úgy akarja, akkor a Chelsea-Milán mérkőzést azt a helyszínről fogom látni, és a Milán, ha ez is igaz, akkor 14 felnőtt mezőnyjátékossal tud elutazni Londonba, ami borzasztó.
Nem csinált egy extrát, a repülőn nem vesztek fel hazafelé,
valamit lehet, hogy összehozunk. Valamit lehet, hogy összehozunk. Ugye Calabria, Kjær és Salemaker sérült meg most az Empoli ellen, amit a hosszabbításban tudott megnyerni a Milán, és még egy apróság, amit Adriának itt nagyon-nagyon tetszett, hogy bemutatkozott az első női játékvezető a CDA-ban. Ferriere Caputi, a Sassuolo Salernitana 4-0-ás meccset egyébként nagyon szépen simán hozott le.
Igen, 5-0-ás meccset. 5-0-ás meccset, egy büntetőt ítélt, kettő sárgalappal hozta a meccset. Én nem néztem még így mérkőzés összefoglalót meg, mert bevallom, nem néztem meg a mérkőzés összefoglalót, hogy a játékvezetőt figyeltem. és nem azért, mert közeli rendben mutattak róla, amiket néztem, és nem azért, hanem mert a mai témából tudjak valamiért nem csak szólni. Egyszer-kétszer azt éreztem, hogy nincs ott a helyzet közösségében, ahhoz szerintem egy játékvezetőnek kellett volna lenni, és akkor ilyen elég sok sprintet levágott, hogy odaérjen.
Hát ezt adjuk, ezt az értékelésre.
Ezt figyeltem, de
visszatérve
így van, az összes többire, amit mondta, hogy hozzászoltunk, én itt az Inzaghi Twitter, Inzaghi állót kifejezésnél a napokban hallgattam egy podcastet, egy politikai podcast volt, egy politikai szakértő volt, és akkor ő mondta ezt így a Twitterre, meg a különböző közösségi média hozzászólásokról, hogy volt egy beteg, akit nyilván egy mém ez is, hogy egy beteget beraktak a mentőkocsiba, és akkor kérdezte a beteg maga azt érve, hogy hova visznek kórházba, nem a hozzászólásírókhoz, mert ugye ők tudják a legjobb, hogy magának mi a baja. Tehát, hogy, és ezt eddig én nem hallottam, de ez nem találok. Nyilván én semmi, ezeket abszolút nem szoktam olvasni, ki is szeretnék ezekben maradni, de az internet voltak azért ezen a mérkőzésen problémái, főleg a két kapott gólnál, szerintem gyerekgólokat kaptak. Középpár nem lehet így keresztbe berúgni egy labdát, elveszíteni, illetve a szabadrúgást, hogyha visszanézők, kedves hallgatók, nézők, hogy ilyen magasan, vagy ha ilyen mélyen nem lehet hagyni a védelmi vonalat egy szabadrúgásnál. Tehát azt mondtuk, az Smalling érkezett. Ha megnézed, vagy megnézitek, akkor a védelem még a 16-oson áll, a rúgás pillanatában benne van 2 méterrel és az 5-ösről fejjel. Ha a védelem fönn van 22-23 méter, és ugyanúgy jön az ível, és Handanovic kijön. Így a kapus is fölmérő, hogy elinduljak, összefutok a szemben lévőkkel. Tehát ezek nem férnek bele. A Milánnak meg hát nyilván edzőként az pokolja néz feladat, hogyha ennyire kevés felnőtt futballistád van. Nem azt jelenti, hogy a fiatalabbak kevésbé lennének jobb képességek, de még nem tarthatnak ott, meg nincs olyan mérkőzés a lábukba, mint ami vár rá.
Meg itt azért kulcsjátékosokról is szó van, Theo Hernández, Menyan esetében, és akkor még ugye Ibrahimovicot nem is említettük ezek között a nevek között. Doma, mit tettél Magyarországon?
Már is veszem a papírt. A Barcelona átvette a vezetést. 2020 után vezetik megint a Liga tabellát, amit ha belegondoltok, akkor nem tegnap volt. Lewandowski se okoz csalódást Haalandhoz hasonlóan. Tehát azért a 7 meccs 9 gól az nem mutat rosszul, nyilván a Haalandról szól minden.
Ki a jobb csatát most szerintetek? Érzése. Na hát most nem kell, hogy ez nem kell, hogy egy elben tött vita legyen, csak hogy hát nálatom.
Nem nagyon lehet kérdés szerintem. Nálam ezen a
Haaland?
Ebben a pillanatban, persze.
Haaland, így van.
Jó.
Már tényleg már az életkorából kiindulva is.
Én volt csak egy pillanatja, amit látok. Nem
hát szerintem azért Lewandowski hosszabb ideje teljesít kiegyensúlyozottan, a korából fakadóan is, tehát hogy szerintem jogosan vetődött föl, de bocs.
Én ezt még úgy közöttem meg, ezért tudod, hogy nem szeretek ezekre így válaszolni, hogy ha most lenne nekem egy csapatom, akkor melyiket raknám be oda. És most én azt mondom, hogy nekem oda holat kellene.
De amúgy hasonló játékosok. Mindegy, viszont ugye az, hogy átvette a vezetést a Barca, az már magában hordozta azt is, hogy a Real ugye nem nyert, most már nem százas, nem 100%-os, és ez is elég volt már ahhoz, hogy azonos pontszámmal jobb gólkülönbséggel a Barca vezessen. Ami talán a legfontosabb történés volt itt, hogy Koke az 554. meccsét játszott az Atlétikóban, ami nagyon durva. Adelárdot megelőzte, és most már ő a rekorder a pályára lépések számában. Azért ez főleg egy olyan Atlétikónál, amelyik ilyen, hát hogy milyen lokálpatrióta, tehát aki ezeket az hagyományokat ápolja és valóban komolyan veszi, azért ott nem mindegy, hogy ki az, aki a klub rekorder a pályára lépéseknél, főleg úgy, hogy Adelardo nem 90-es évek vagy 2000-es évek, hanem ez a rekord ez 46 éve állt fent az Atlétikónál. Koke meg 6 éves kora óta ott van, és még nincs 30 éves. Úgyhogy azért ez a szám ez még bőven növekedhet, és van is helye az Atlétikóban. Meg hát el akartam azt mondani, hogy mi történt Indonéziában, de lehet, hogy ez valami külön vagy máskor téma, mert lehet, hogy besötétedett itt, de most nem annyira akarok erről beszélni.
Hát minden esetre...
Meggondoltam magam.
Azt mindenképpen el kell mondani, hogy én amikor láttam ezeket a híreket, akkor az első gondolatom az volt, hogy az egészen szörnyű. Egyáltalán, hogy egy ilyen megtörténhet, ugye itt jelen pillanatban hány halálos áldozatról beszél? 125?
125 legalább.
Halálos áldozatról beszél, hogy 2022-ben ilyen megtörténhet még, és a legnagyobb sajnálatokat tudjuk kifejezni itt az áldozatok és az áldozatok hozzátartozói felé. Na de hát szerintem azért sok mindenről sikerült beszélni, talán volt amiről érdemben is. Adrián, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nektek pedig a meghallgatás, megtekintést. Számítunk arra, hogy jövő héten is ezt megteszitek. Iratkozzatok föl az összes lehetséges helyen a csatornánkra, ahol erre mód van, akár a Spotify-on, akár az iTunes-on, és azt is megköszönjük, hogyha értékeltek minket, vagy hogyha hozzászóltak a műsorhoz. Például azt elmondjátok, hogy szerintetek van-e értelme kvízzel kezdeni az adásokat. Köszönjük. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.